A próféta szavával köszöntöm szeretettel a testvéreket. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ahogyan egész héten ma is a 103. Zsoltár az, amelyik a gondolatainkat Isten felé irányítja, és a szívünket Istenhez emeli. Kálmánt kértem meg arra, hogy ma is olvassa föl mi nekünk azt, ahogyan ebben a Zsoltárban Isten szava megszólít bennünket. Hallgassuk meg a 103. Zsoltárt.
Ének Isten irgalmáról, Dávidé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnedet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van. És igazsága még az unokájukkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen.
Köszönjük szépen, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan nagy ajándék az, hogy te most újra örömre akarod hangolni a mi szívünket, és arra bátorítasz, hogy örvendezzünk annak az örömhírnek, amelyet te hirdetsz közöttünk. Olyan sok minden van, ami a mai napunkban is ott volt, és talán megrontotta a mi kedvünket, elvette az örömünket. Köszönjük, hogy a te szereteted sokkal nagyobb ezeknél. Köszönjük, hogy ez, amit te mondasz nekünk, az olyan örömöt adhat, amelyet senki el nem vehet mi tőlünk. Hálát adunk neked azért, hogy együtt dicsérhetünk téged, hogy együtt örvendezhetünk neked. És ezzel az alázattal kiáltunk most te hozzád, könyörgünk, hogy te tégy bennünket így is közösséggé. Hogy amíg a te szeretetedről hallunk, amíg a te hűségednek az igéje minket megbátorít, hogy tőled semmi el nem választ, tanuljuk meg egymást is így szeretni, és ilyen szeretettel fordulni azokhoz, akiket ránk bíztál. Hálát adunk neked azért, mert ma is megajándékozol bennünket a legnagyobbal, hogy a te jelenlétedben lehetünk. Köszönjük, hogy ez a méltóság, ez a megtiszteltetés a miénk lehet. Adurunk, hogy hadd tudjunk ennek az öröménben, ennek a hálájával itt lenni, és hallgatni azt, amit te mondasz nekünk. Töltse be szívünket a te ígéd. Amen. Az imént hallott 103. Zsoltárból, a 8. verstől kezdve olvasom azt az igét, amelyen keresztül ma Isten különösen is megszólít bennünket. a 8. verstől a 13. versig. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Emlékszünk még arra, akik hétfőn együtt voltunk, hogy mi az ember végső célja. Mit mondtunk erre? Isten dicsérete, Isten dicsőítése pontosan. Idéztük angol szász református testvéreinknek a hitvallását, a Westminsteri kátét, amelynek az első kérdés felelete ez, hogy mi az ember végső célja, és azt láttuk, hogy az ember végső célja, hogy dicsérje Istent, és örökké benne gyönyörködjön. Erre alkotott meg minket a mi életünk Ura. És a 103. Zsoltár, amelyet estéről estére tanulmányozunk, erről szól, erre ösztönöz mindannyiunkat. Vagy hallottuk Ágostonnak azt a szép mondatát, amelyet általában inkább csak a második felében szoktunk idézni, amely így kezdődik, hogy a te indításod az bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged, mert magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, míg csak el nem pihen benned. A te indításod az bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged. Az ember végső célja tehát, az emberi élet végső célja, hogy Istent dicsérje. Annyira ez a végső cél, hogy amikor majd megérkezünk a mennyországba, akkor nagyon sok minden egyéb cél, ami itt az életünket betölti, végleg el fog tűnni, ez a cél pedig föl fog erősödni, őt fogjuk dicsérni. Az emberi szív azonban gyanakvó, vagy mi így szoktuk megfogalmazni, mert mi egészen jó szándékkal, jó indulattal vagyunk önmagunk iránt, hogy az emberi szív óvatos, nem akárminek dől be, és miután annyiszor átvertek már, felmerül mi bennünk, hogy mi van, ha most is. Remélem, hogy kevesen vagyunk, akikben ez fölmerül, de sokaktól hallottam már ezt a kérdést. Általában a saját értelmünk ítélőszéke elé szeretjük állítani Isten szavát is. Vajon el tudom-e fogadni? Vajon valóban így van-e? Vajon nem vere át? Jó ilyenkor kihangosítanunk azokat a kétkedéseinket, amelyek a szívünkben megfogannak, és amelyek Istennel szembe fordíthatnának bennünket. Jó ezeket Istennek, a mi életünk Urának elmondani, mert amíg rejtegetjük, addig csendben rothasztja a szívünket a gyanakvás, az Istennel szembeni gyanakvás. Isten az, aki kigyógyíthat bennünket abból, ami tönkre tesz. Mi a gyanakvás az emberi szívben, ami elő-elő kerül sokszor hallani ezt a kérdést hitetlenektől, de talán még hívő emberek szívében is fölmerül? Azt mondtuk, hogy Isten arra alkotott, hogy dicsérjük őt. S a mi hitetlen szívünk azonnal leüt ilyenkor a labdát, ho-ho, hát megvan. Most tetten értük az Urat, rajta kaptuk őt, nem is olyan jóságos, mondják sokan, micsoda önzés, hogy a saját magasztalására alkotott meg bennünket. Milyen Isten az ilyen? Talán eszünkbe juthat az, ahogyan költői formában megfogalmazta ezt Madách Imre, az ember tragédiájában, ahol Lucifer hánja ezt Istennek a szemére, amikor ezt mondja neki, aztán mi végre az egész teremtés? Dicsőségedre írtál költeményt, belé helyezted egy rossz gépezetbe, és meg nem únod véges végtelen, hogy az a nóta mindig úgy megyen. Méltó-e ilyen aggastyánhoz-e játék, melyen csak gyermek szív hevülhet? Ez a gúny, amely megszólal, s hányak szívében ott van ez a gondolat, hát hogyha Isten arra teremtett bennünket, hogy dicsérjük őt, hát milyen Isten az ilyen? Milyen önző? Hogy cselekedhet így? ne hagyjuk azt, hogy a szívünk kétkedése eltorzítsa az Istennel való közösségünket, hangosítsuk ki ezeket a kérdéseket, hangosítsuk ki, hogy megértsük, hogy mennyire hamis ez a kérdés, mennyire hamis ez a felvetés. Valóban önző az Isten, ha arra alkotott bennünket, hogy őt dicsérjük? Egyáltalán méltó arra ezek után, hogy dicsérjük őt, kérdezhetjük. Mennyire torz a gondolkodásunk. Mert a pogány vallások istenei valóban függőségben vannak az embertől. S ha az ember nem mutat be nekik áldozatot, számos pogány mítoszból tudjuk, akkor egy idő után a pogány vallások istenei, azok meggyengülnek, és valamilyen módon kikényszerítik, hogy az ember dicsérje és hódoljon előttük. Dicsérje őket és hódoljon előttük. De vajon a mindenható Isten rászorul a mi hódolatunkra? Emögött a kérdés mögött ez a gondolat rejtőzik, ahogyan Lucifer megfogalmazza a tragédiában, ugyanez a gondolat merül föl, jaj, mi lenne Istennel, ha mi nem dicsérnénk őt? A mindenható Isten nem szorul rá a mi dicséretünkre. Dehogy lehetne így. Olyan józanító, ahogyan a Bibliában, az 50. Zsoltárban olvassuk, Isten ezt mondja, nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, s ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is, ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hála adásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Nem, azt mondja Isten, nekem nincs szükségem semmire, amit te nekem adhatsz. Neked van szükséged arra, hogy én megszabadítsalak. Neked van szükséged arra, hogy megcselekedjem az életedben azt, ami javadra szolgál, hogy aztán örömmel felszabadultan dicsőíthess engem. Miért dicsérjük őt? Azért, mert ő minden jónak a forrása. Mert minden öröm az ő gondolataiból fakad, csak onnan fakadhat, csak az ő ajándéka lehet. A langyos tavaszi napsugártól kezdve, a gundel palacsintáig minden öröm őtőle származik. A bátorító, erősítő, baráti szótól kezdve a társad öleléséig mindent az ő kezéből vehetsz. Minden jó őtőle jön. Nincsen valódi békesség, nincsen valódi boldogság, nincsen valódi szabadság, ha nem nála találjuk meg azt. Aki ő benne gyönyörködik, az ő dicsérő szív élheti át az igazi örömöt. Nélküle csak a nyomorúság, nélküle csak a háborúság, nélküle csak a keserűség, nélküle csak a boldogtalanság lehet a részünk. Nélküle csak a kárhozat marad nekünk. Miért alkotott akkor minket Isten arra, hogy dicsőítsük őt? Azért, mert a javunkat akarja. Azért, mert a boldogságunkra törekszik. Azért, mert az életünket akarja. Azért, mert szeret bennünket. S már ott is vagyunk, ami a mai témánk, az Úr szeretete. A 103. Zsoltár egyik kulcsszava ez. Ezért olvastam föl abból a szakaszból is egy kicsit, amit tegnap hallottunk, megolvashattuk az egész Zsoltárt, és olvashattam volna, vissza-vissza tér. Az, hogy az Úr szeretetéről beszél Dávid ebben a Zsoltárban. Emlékszünk még, első este hétfőn hallottuk ezt a mondatot, hogy szeretettel és irgalommal koronázza meg a mi megnyomorodott életünket. Aztán hallottuk most újra azt a mondatot, azt a csodálatos hitvallást, amelyet kijelentett Mózesnek, amikor az ő népe ellene lázadt, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Vagy ezt a csodálatos mondatot, amelyet szintén ma ad elénk a Zsoltárból, Isten, amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretet az Isten félők iránt. S nem sokára az a mondat is elénk kerül majd, de az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Az Úr szeretete. Ez határozta meg, amikor megalkotott bennünket, ez határozza meg, amikor megszólít minket, amikor arra bátorít, hogy dicsérjük őt, mert az ő szeretetéből ez fakad. A célja Istennek az, hogy áldjuk őt. De hogy ebben növekedhessünk, ahhoz meg kell ismernünk, mennyire szeret bennünket. Meg kell ismernünk, mennyire nagy az ő szeretete irántunk. Milyen szoros az összefüggése között a kettő között. Ha a te szíved megtelik az Úr szeretetével, akkor meg fog telni a szád az ő dicséretével. Amíg a szeretetét nem hiszed el, amíg elutasítod az ő szeretetét, addig igazán szívből dicsérni sem fogod tudni őt. Tegnap este arról hallottunk, hogy milyen csodálatosak az Úr útjai. És láttuk azt, hogy az Úr útjai, ez azt jelenti, hogy milyennek ismerhetjük meg őt a cselekedeteiből. Milyennek láthatjuk őt, amikor véghez viszi az akaratát. Az, ahogyan viszonyul az Úr a világ dolgaihoz, ezt fogalmazza meg ez a kép, hogy az Úr útjai. A tetteiből, tegnap is hallottuk, meglátható, megismerhető az ő szíve. A mai témánk az Úr szeretete, és ez úgy kötődik az előzőhöz, mondhatnánk, úgy épül rá az előzőre, milyenek az Úr útjai hozzánk, hogyan fordul felénk, hogyan közelít mi hozzánk, mit várhatunk tőle, milyenek az Úr útjai hozzánk. A válasz ezt mutatja meg mi nekünk az Úr szeretete. Hogyan viszonyulhatna hozzánk az Úr, ha nem a szeretete szerint? A Zsoltár erre is utal, ahogyan mi viszonyulunk általában egymáshoz, ahogyan mi jellemzően egymásra tekintünk, s amit olyan nagyon plasztikusan megfogalmaz a magyar közmondás, amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. Amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten, ha te ezt teszed velem, akkor én így fogok te veled bánni. Ha te cselekszed azt, amit én elvárok tőled, akkor én is teljesítem azt, amit te elvársz tőlem. De nagy bajban lennénk, ha Isten így cselekedne mi velünk. De nagy bajban lennénk, hogyha Isten azt mondaná, amit te velem teszel, azt teszem veled. Amilyenek a te utaid, olyanok lesznek az én utaim is. Olyan döbbenetes az a kérdés, amelyet a 130. Zsoltárban föltesz a Zsoltár szerzője, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? Ha számon tartod azt, amit mi cselekedtünk, ha a mi bűneinket számon tartod, ki maradhat meg akkor, kérdezi a Zsoltáros. Rettenetes kérdés ez. És milyen jó, hogy utána van egy csodálatos, fölszabadító válasz, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Nem a bűneinket tartott számon. Ebben erősít meg ma újra bennünket a Szentírás is. Így olvastuk, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk a mi életünk Ura. Nem a mi tetteink az a mérce, amihez az ő jóságát, amihez az ő ajándékait szabja. Mert hogyha a mi tetteinket tenné mércévé, akkor elpusztulnánk, akkor nem maradhatnánk meg. De jó, hogy nem a tetteinkhez viszonyít. Abban a világban, amelyben benne élünk, alapszabály a verseny, a versengés. Mostanában különösen sok lelkészi ajánlást kellett megírnom középiskolába jelentkezőknek, és ennek kapcsán beszélgettem is szülőkkel, meg ennek kapcsán másokkal is beszélgettem, akiknek nem én írtam ugyan lelkészi eljárást, vagy nem is egyházi iskolába készültek, de mégis a gyermekük felvételizett. És olyan érdekes volt ebbe belegondolni, hogy már ezek a néha 10 éves gyermekek, meg 12 éves, meg 14 éves gyermekek azt tanulják, hogy győznöd kell. Hogy be kell mutatnod, hogy mire vagy képes. És aszerint fognak megítélni téged. Győznöd kell. Le kell győznöd a másikat, meg le kell győznöd önmagadat, megnézed a korábbi teljesítményedet, és azt mondják neked, hogy nem olyan rossz, de azért ez még kevés. Még többre van szükséged. Győznöd kell. A versengés világában élünk. De jó, hogy Istennél nincsen felvételi vizsga. Nem kell legyőznöd a másikat sem, nem kell legyőznöd önmagadat sem. Akit le kellett győzni, azt már Isten legyőzte. Isten szeretete nem állít ilyen feltételt eléd. De akkor mi a mérce? Ha nem az én cselekedeteim, ha nem az én tetteim, ha nem az én mulasztásaim, nem az én hibáim, nem az én időnként be kell ismernünk szándékosan elkövetett bűneim, ha nem ez a mérce, akkor mi szerint bánik velünk? Az ő szeretete szerint. Az ő szeretete szerint. A választott népéhez való viszonyát, az határozza meg, hogy ő szeret minket. És az ő szeretete nagyobb, mint a mi bűneink. Nagyobb, mint a legcsodálatosabb teljesítményeink, és nagyobb, mint a legelborzasztóbb vétkeink, az ő szeretete nagyobb. Olyan kedves, és olyan sokszor eszembe jut, és átjárja a szívemet az, ahogyan arról beszél, hogy miért lehet az ő népe az ő szeretetében egészen bizonyos. Mózes 5. könyvében, a 7. részben olvassuk ezt, amikor elmagyarázza, hogy miért is szeret ő minket. Figyeljük csak! Ezt mondja Mózes könyvében Isten, nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok. Hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között. Hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet az atyáitoknak tett. Miért is szeret? Figyeljük meg újra! Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok. Nem azért, amit ti teljesítettetek, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között. Ha magatokra néztek, semmi indokát nem láthatjátok annak, hogy szeret titeket az Úr. Nem azért, amit ti cselekedtetek, amit teljesítettetek. De jó! Ez azt is jelenti, hogy az én tetteimmel, az én teljesítményeimmel, vagy éppen az elrontott dolgaimmal, az én méltatlanságommal nem veszíthetem el az ő szeretetét. Nem mondja azt, hogy most valaki jobban teljesített, mint te teljesítettél. Mostantól kezdve őt szeretem. Ilyet nem mond. De akkor miért szeret? Azért, mert szeret benneteket az Úr. Szeret? Mert szeret. Az isteni szeretet titkához érkeztünk el, amelyet megérteni soha nem fogunk, de amelyet hittel, bizalommal elfogadhatunk. Azért, mert szeret benneteket az Úr, és mert megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. De már azt az esküt is szeretetből tette. Azért, mert szerette a ti atyáitokat, azért, mert szereti az ő népét, ezért megesküdött, s mert ő hűséges, tartja magát ahhoz, amit szeretetből egyszer kimondott. Szeret, mert szeret, mert megígérte. És akkor a bűneink, a cselekedeteink, olyan döbbenetes, ahogyan érezzük, hogy a Zsoltárosban Isten szent lelke azt a gondolatot adja, hogy megpróbálja megfogalmazni a lehetetlent, azt, amit nem lehet elmondani, hogy milyen nagy az Isten szeretete mi hozzánk, és milyen nagy dolgokat cselekszik, és ezt mondja, amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Mi van akkor a mi bűneinkkel? Azokat elveti. Elveti, s itt az új fordítás, amelyet most hallottunk, kicsit elcsal a szövegből, ha valaki a Károli fordítást olvassa, annak föltűnhet, hogy honnan veti el? Az is lehetséges volna, olyat is olvasunk a Bibliában, hogy a saját orcája elől vet el valamit. De itt nem erről van szó. Tőlünk veti el a mi bűneinket. Elveszi tőlünk. Elszakít azoktól. Ismerős ez mi nekünk? Ismerős, amikor nem engedi azt, hogy a bűn tönkretegye az életünket? Ismerős az, amikor megoltalmaz minket a bűnünk következményétől? Amikor elfedezi azt, amit mi cselekedtünk? Tegyük most meg azt, amit az elmúlt két napban is megtettünk. Hármasával, négyesével forduljunk egymás felé, és ha vannak ilyen emlékeink, próbáljuk meg tudatosan fölidézni, amikor a bűnünk szerint más következett volna az életünkben, a bűnünknek meg lehetett volna a következménye, de Isten kegyelmes volt, Isten jóságos volt mi hozzánk, és elfedezte azt a bűnt, amely meghatározhatta volna a sorsunkat más emberek előtt is, meg az ővele való kapcsolatunkban is. Ha tudunk ilyet mondani, amikor az Isten szeretete, az Úr szeretete elfedezte az életünkben a bűnt és annak a következményeit, mondjuk el most egymásnak, 5 percet kapunk ma is erre, 3-4 fős csoportokban, tegyük ezt meg. Azt mondja a zsoltáros, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Elszakít minket a bűneinktől, nem az szerint kezel minket, mert ő a mi szerető édesapánk, aki nem engedi azt, hogy bármi is elvonjon bennünket őtőle. Olyan megrendítő ez a kép, és olyan jó lenne ma újra megrendülni rajta, akik rendszeresen olvassuk a Szentírást, akik rendszeresen hallgatjuk Isten igéjét, talán olyan természetesnek tekintjük, hétről hétre elmondjuk, hogy mi atyánk az Istennek. Gondoljunk bele, hogy mit mond ezzel a Szentírás. Az otthon képét adja elénk, a biztonságnak a képét, a menedéknek a képét, ahol megnyugodhatunk, a szabadságnak a képét, az édesapának a képét, a feltétlen elfogadásnak a képét. Az a szép dicséret jutott eszembe, amelyet ma nem fogunk elénekelni, de jó lenne, hogyha időről időre eszünkbe jutna, amelyiket Jézusnak a tékozló fiúról mondott példázata indítására írtak, és amelyben az atya így kérleli a fiát: lásd, a rossz világnak csak fullánkja van, drága csak nekem vagy, fiam, fiam. Hányszor átéltük ezt a világ viszonylatában, a rossz világnak csak fullánkja van, és Isten azt mondja, én úgy szeretlek, olyan irgalmas vagyok hozzád, mint a te édesapád, és nem foglak a vétkeid szerint kezelni, mert szeretlek téged, és az irántad való szeretetem nagyobb, mint a te vétkeid. A feltétlen elfogadás persze nem azt jelenti, hogy bármit tehetsz, amit éppen akarsz. Mert hogyha Isten szeretetét megtapasztalod, azt fogod akarni, amit igazán tenni érdemes. Amit ott az otthonban, ahova ő hív téged, ott az otthonban tenni illik. Mert ha szereted, mert ha az ő szeretetét átélted, akkor ezzel a szeretettel fogsz ő hozzá és a szeretteidhez fordulni. Mi a célja az Úr szeretetének? Az, hogy helyreállítsa ezt a kapcsolatot önmagával. Márpedig nem könnyű ezt a kapcsolatot helyreállítani. Mondhatnánk, az ember számára lehetetlen ezt a kapcsolatot helyreállítani. Emlékszünk még arra a távolságra, tegnap hallottunk erről, arra a távolságra, amely a mi utainkat Isten útjaitól elválasztja? Mekkora távolság volt ez? az ég és a föld távolsága. Ézsaiás próféta által így szólt az Úr, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ég és föld távolsága. Áthidalhatatlan távolság. Ilyen messzire kerültünk a mindenható Istentől, a mi életünk alkotójától, attól, aki atyaként hív minket magához. Emberi ésszel felfoghatatlan távolság. Hiszen amikor ég és föld távolságáról beszélt az ókori ember, akkor ő még nem tudta azt, hogy fölfele akár meddig is mehetünk, soha nem fogunk elérni oda, ahova elindulnánk, legfeljebb beleütközünk valami akadályba, hogyha nagyon sokáig megyünk, mert vannak mindenféle más égitestek. Ezt a részét nem tudta az ókori ember, de azt pontosan tudta, hogy elérhetetlen számunkra az, ami tekintetünk számára legtávolabbiként megpillantható. Az eszünkkel felfoghatatlan távolság. Mi köthetné össze az eget a földdel? Mi az, ami nagyobb az ég és a föld távolságánál? Azt mondja a Zsoltáros, amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy az Úr szeretete az Isten félők iránt. Egyedül Isten szeretete az, amely ezt a hatalmas távolságot összekötheti, egyedül ez a szeretet, amely össze is köti. Ahogyan egyébként Ézsaiás próféta is folytatja ott, miután Isten kijelentette, hogy mint ég és föld olyan távol vannak a mi utaink az ő utaiktól, azután arról beszél, hogy az ég hogyan kapcsolódik össze a földdel. Ahogyan az eső és a hó lehull az égből, s nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, s kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri a célját, amiért küldtem. A távolság számunkra felfoghatatlan, s átfoghatatlan mi nekünk, de Isten szeretetének nem. S éppen ezért a megoldás onnan felülről jön, az Úr szeretetéből érkezik. Milyen csodálatos Isten útja mi hozzánk. Ahogyan szeretettel alászáll a mennyből, s olyanná teszi a földet, ami ennek az ő terve, az ő akarata szerint lennie kell. Az ő szeretete alászáll hozzánk, s megérkezik egy jászolba. Az ő szeretete alászáll hozzánk, és körüljár a bűnösök között, a leprások között, a sánták között, a vakok és siketek között. Átöleli őket. Egészséges életre öleli őket, még a halottakat is örök életre öleli, ami halott szívünket. Mennyire mélyre száll, amikor magára veszi mindazt a vádat, amely minket joggal illethetne, s mégis őt ítélik halálra ezekért, amikor elhordozza a kereszten a kárhozat kínjait, a mi kárhozatunk, a mi ítéletünk kínjait. Összeköti a mennyet, ami pokollá vált életünkkel. De nem azért, hogy pokol maradhasson a mi életünk. Elveszi tőlünk a bűneinket. Elveszi, eltávolítja tőlünk felfoghatatlan távolságba. Amilyen messze napkelettől napnyugat van, olyan messzire veti el a vétkeinket. Nem bűneink szerint bánik velünk. Ez azt jelenti, hogy nem is engedi azt, hogy a mi bűneink irányítsák a sorsunkat, mert ő nem köt semmiféle kompromisszumot a bűnnel. Semmiféle kompromisszumot nem köt vele. Nem hagyja ott az életünkben. Ezért mondja a Zsoltáros, hogy tőlünk veti el a bűneinket, hogy ne nyomoríthassa meg az életünket többé. Megtisztít azoktól. Mert nem a bűnre teremtett bennünket, hanem arra teremtett, hogy őt magasztaljuk, hogy őt dicsérjük, hogy őt áldjuk. Erre alkotott meg minket. S a bűn ebben akadályoz meg minket. Azon gondolkoztam, hogy a mi életünk történetének három meghatározó szereplője van. Az az Isten, aki megalkotott minket, a bűn, amely uralmat vett mi fölöttünk, és mi magunk. És ebből a három szereplőből egyszerre kettő lehet együtt. Az Úr és a mi bűnünk nem lehet egy helyen. Az Úr és a mi bűnünk nem maradhat egymás mellett. A bűneink uralma mellett nem lenne helye Istennek. Az ő akarata, az ő szeretete szerint kell éljünk, ez az ő döntése, akkor viszont a bűnnek kell eltűnnie az életünkből. Isten nem osztozkodik a bűnnel az életünkben. Isten megszabadít, megtisztít minket attól, ami megnyomorított. Nem a vétkeink szerint bánik velünk, hanem az szerint, ahogyan ő eredetileg elgondolta, s az ő eredeti tervében nincs helye a mi vétkeinknek. Éppen ezért nem engedi azt, hogy a vétkeink nyomorúságát éljük meg. Ő szerető atya, aki ha nem is a vétkeink szerint bánik velünk, de megengedi, hogy meglássuk azt a nyomorúságot, amit a vétkeink jelentenek. A Zsidókhoz írt levél szerzője olyan szépen fogalmazza ezt meg, amikor azt mondja, hogy szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Ha ő az atyánk, hogy ne fenyítene, hogy ne büntetne meg bennünket? Mert szeret minket, s nem akarja, hogy a bűnnel közösségben maradjunk. Nem a vétkeink szerint bánik velünk, hanem az ő szeretete szerint. Megtanít arra, hogy hogyan tudunk a bűn nélkül, az ő dicséretére, az ő dicsőségére, az ő akarata szerint élni. Föltettem az előbb ezt a kérdést, fel tudunk-e idézni olyan helyzetet, amikor Isten elfedezte a mi bűneinket. És amikor készültem erre a mostani estére, egy ilyen emlék jutott eszembe, amelyikben egyszerre éltem meg, hogy Isten nem engedi, hogy az én bűnöm elérje a célját, és mégis megmutatta azt, hogy nem hagyja a bűnt az életemben megmaradni. Nem engedi azt, hogy a bűn tovább romboljon és pusztítson. Édesanyám szeretete jutott eszembe, amelyben az Úr szeretetét tapasztalhattam meg, hiszen Istenfélő asszonyként ő maga is Isten szeretetéből élt, és ezt igyekezett mifelénk közvetíteni. Kevés olyan alkalom volt, amikor a testi fenyítés nagyon kínos formában tapasztaltam meg, de volt ilyenre példa, és van olyan, ami először eszembe jutva lányszor a testi fenyítés szóba kerül, manapság ugye pedagógiai okokból ezt időről időre előveszik. A házunk előtti árokparton játszottunk az öcsémmel, és mint egyébként sajnos oly sokszor, a vele való játék eléggé hamar vitatkozássá fajult, majd az egyikünk fölkapott egy követ, ami ott volt az árokparton, és oda hajította a másik felé, a másik se volt rest, és visszadobta, és aztán én voltam az idősebb, meg én voltam az ügyesebb, én voltam az, aki előbb eltaláltam a fejét. Sírva ment be édesanyámhoz. Nehéz volt édesanyám szín előtt megállni, én nem is mentem volna magamtól, de ő jött. És nagyon hamar találkoztam a fakanállal. Nagyon keményen megtapasztaltam, hogy milyen erőteljesen lehet azzal az embert megütni. A fenekem az alapvetően nyilván olyan testrészem, ami könnyen gyógyul, de őrzi a kellemetlen emléket, és hálás vagyok azért a fakanálért. Nagyon hálás vagyok, mert egyrészt Isten ott megmutatta azt, hogy nem engedte, hogy az én káini indulataim elérjék a céljukat. Nem engedte azt, hogy az öcsém ott maradjon, vagy hogy életre szóló sérülést szenvedjen el. Nem rajtam múlott, az Úr szeretete volt. Szeret az Úr, s nem engedi azt, hogy ami a mi indulatainkból fakadna, az végbe menjen. És persze lázadtam ott, mert én úgy emlékeztem, hogy az öcsém dobta az első követ. Mindig így emlékeztem, hogy ő volt, aki kezdeményezett. Én általában csak visszadobtam, lázadtam ott, de azóta is tudom, hogy milyen rettenetes kárt okozhat az, ha én engedek az indulataimnak. És időnként előfordul ma is, hogy engedek azoknak, de megtanultam, hogy milyen rettenetes következményei lehetnek ennek, és küzdök ez ellen. De nagy dolog, ha Isten megengedi, hogy megértsük, mit okoz a bűn az életünkben. Ha nem engedi, hogy meglássuk annak a teljes sötétségét, amit a bűn okoz, de nagy dolog, ha érzékelteti velünk annak a fájdalmát, amit a bűn az életünkben okoz. Mert Isten azt akarja, hogy ne a bűn töltse meg többet a szívünket, hanem az ő szeretete, az Úr szeretete. Azt mondja Mózesnek, és Mózesen keresztül az ő népének, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Az Úr szeretete nem csak körülölelhet bennünket, és nem csak megtisztíthat minket minden bűnünktől, az Úr szeretete betöltheti a szívünket is, hogy mi is így szeressük őt, mint atyánkat, mint szerető édesapát. És az Úr szeretete betöltheti a szívünket, hogy így tudjuk szeretni egymást is, úgy, ahogyan ő szeret bennünket. Magasztaljuk az Urat, áldjuk az ő nevét, azért, hogy megismerhetjük az ő szeretetét, amely minden távolságot áthidal, amely a mennyből alászáll a földre, amely a kárhozat kínjait is kész magára venni ott a kereszten, s magasztaljuk őt azért, hogy a mi szívünket is be akarja tölteni ezzel a szeretettel. Hadd legyen tele a mi életünk az ő szeretetével, mert amelyik szíved betölti az ő szeretete, abból a szívből Isten dicséret, az Úr dicsérete fakad. Tapasztaljuk meg ennek az örömét mindannyian. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged a te nagy szeretetedért, mennyei édesatyánk. Valóban felfogni sem tudjuk, és nem is az a feladatunk, hogy méricskéljük, hogy milyen nagy a te szereteted. Bocsásd meg, hogy a hitetlen szívünk időnként méricskélni kezdi, és megkérdőjelezi, és vitatja, hogy valóban szeretsz-e minket. Hogy ne szeretnél te, aki drága fiadat, a te egyetlenedet, akiben te gyönyörűségedet találtad, őt is kész voltál odaadni azért, hogy minket megszabadítsa bűnünktől, hogy újra úgy szólíthassunk meg, mennyei édesatyánk, édesapánk, hogy így fordulhassunk feléd, hogy ez a szeretet legyen az, amely megölel, amely megtisztít, amely megajándékoz minket mindazzal, amit te elkészítettél számunkra. Magasztalunk téged, dicsérünk téged, áldunk téged ezért a hatalmas szeretetért, és eléd borulunk. Add, hogy ne csak az ígében lássuk ezt a szeretetet, hadd töltse meg a mi szívünket. A bűn helyett, amelynek olyan szívesen engedelmeskedtünk korábban, hadd engedelmeskedjünk a te szeretetednek, s tudjunk teljes szívből téged szeretni. Add, Urunk, hogy ezt a szeretetet láthassák meg mindazok, akik körülöttünk élnek. Hadd áradjon tovább, mert olyan nagy a te szereteted, hogy a mi szívünkben sem fér el. A mi szívünk is kevés ahhoz, hogy magába fogadja. Add, Urunk, hogy hadd jusson el mindazokhoz, akiket te meg akarsz ajándékozni a te szereteteddel. Így kérünk, szent lelked által, add, hogy egészen személyesen lássuk, értsük meg, mennyire szeretsz te bennünket, és szánjuk oda az egész életünket, hogy a te szereteted dicséretét zenghesse. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen.